Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Most az Inforádió kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. A hónap végéig tart a budapesti Wagner napok a Műpában. A rendezvény sorozatot 20 éve, 2006-ban indított el Fischer Ádám, akinek a vezényletével hallható a teljes Ring tetralógia a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Kossuth Díjas karmester az Inforádiónak azt mondta, egy korszak lezárására készül, a stafétát és a karmesteri pálcát részben továbbadja, ezután az esemény sorozat új társművészeti vezetőivel, Rajna Martinnal közösen látja el a fesztivállal kapcsolatos feladatokat. Rozgonyi Ádám interjúja.
Már a közlemény a Műpától úgy érkezett, hogy korszakzárás jön a budapesti Wagner napokon idén, hiszen ön utoljára vezényli teljes Ring tetralógiát a Műpában. Ezt már készpénznek vehetjük? Eldöntött dolog?
Én csak azt tudom mondani, hogy jelenleg mi a szituáció. Én 50 vagy 45 éve dolgozom operaházaknál, és azt megtanultam, hogy soha nem mondjon az ember semmire, hogy sose, és semmire sem mondja, hogy biztos. De azért van, én azt mondanám, hogy nem csak korszak lezárás van, hanem korszak kezdés is, mert én szeretném átadni a fiatalabb generációnak a Wagner Fesztivál vezetését. Jelesül Rajna Martin kollégám fogja átvenni a zenei felelősséget, ami nem azt jelenti, hogy én nem állok továbbra is a Wagner mellé, és a Wagner-fokon fogok következő években is vezényelni, de ez egy ilyen lassú átmenet lesz, és erre most szükség van, és ezt én azért csinálom, mert hát a Wagner napok az az én gyerekem, és én szeretném, hogyha a gyerekem engem túlélne.
Interjúban azt mondta, hogy a Ringnél, a Ring ciklusnál szebb feladatot elképzelni sem lehet. Miért gondolja így?
Hát ehhez is csak hozzá kell tennem, hogy valószínűleg akkor mondtam, amikor éppen a Ringgel foglalkoztam, mert ilyen téren én nagyon szubjektív tudok lenni, és pont az a darab, amivel foglalkozom, akkor abban a pillanatban nekem rögtön a világirodalom teteje lesz. Na de a Ring az tényleg a világirodalom teteje, az minden fajta mértéket vagy dimenziót kitágít, felrobbant, ahogy akarják. Ez az egész életnek, az egész életfilozófiának egy alapműve, és hát a legembert próbálóbb darab annak az elvezénylése, hát mondjuk a legkarmester próbálóbb darab annak az elvezénylése, és én azt már többször is elmeséltem, hogy mennyire meg voltam lepve. Mielőtt ezt a 15-16 óra zenét 4 nap alatt elvezényeltem, próbáltam hozzászoktatni magamat, meg edzeni magamat, hogy én ki fogom egyáltalán bírni. És nem csak az, hogy kibírtam, de rögtön a vége után az volt az érzésem, hogy ezt újra lehet kezdeni, mert ez egy olyan intenzív érzés.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy igazából nem igazán találnánk Európába, sőt a világban sem sok olyan operaház, olyan jelentős operaházat, ahol ne vezényelt volna az elmúlt évtizedekben. Mikor magyar közönség előtt történik mindez, az lehet más, vagy miben más?
Nem hiszek abba, hogy igazán más lehet, és meg kell, hogy mondjam, hogy én abba a helyzetben vagyok, hogy én ugyanúgy vezénylem a Ringet itthon is, Magyarországon is, Bécsbe is, Bayreuthba is, mindenütt, amilyen a meggyőződésem, és nem csak ami az én meggyőződésem, hanem ami a zenekar, az énekesek közös interpretációja. Most az, hogy ezt a közönség hogy fogja fel, azt én nem érzem annyira, de persze valamennyire lehet érezni, mert az ember valahogy a hátával is érzi, hogyha a közönség unatkozik. Ezt itthon nem éreztem. És én nekem ez egy különös élmény volt, hogy felfedezni azt, ahogy a magyar közönség felfedezi a Ringet. Nekem egy pontos elképzelésem volt arról, hogy én Wagner zenéjét hogy akarom előadni, tehát nem az, hogy milyen tempóban, meg milyen gyorsításokkal, hanem egy olyan előadásmódot kialakítani itt a Műpában, ami teljes értékű, de mégis a zenére koncentrál, és a látvány az csak a zenének a megértését segíti. És amikor egy-egy drámai pillanat után érzem azt, hogy vannak olyanok mögöttem a nézőtéren, akik visszafolytják a lélegzetüket, akkor én úgy érzem, hogy érdemes volt.
Viszont említette, hogy a hátával is érzi, hogyha a közönség unatkozik. És ha ezt érzi, hogy ön mit tehet, egy karmester mit tehet ilyen esetben, hogy felrázza a hallgatóságot?
Hát ezt így nem lehet elmondani. Hát az, hogy azt mondjuk nem csinálom, hogy annál gyorsabb tempót veszek. Ez egy összeadott dolog, meddig tartok ki egy szünetet, milyen, mennyire fokozom a crescendókat. Ezt természetesen a próbán meg kell beszélni, de hogy az pontosan milyen mértékben történik, az az előadáson dől el. Van egy olyan nézésem, amennyiben én érzem, hogy valami... Hát, hogy unatkozik a közönség, akkor van olyan, hogy elkezdem a tempót kicsit gyorsítani, meg drámaibbá tenni, de ez nem jellemző. Nekem egyszer volt egy rémes élményem ilyen téren, nem azt éreztem, hogy a közönség unatkozik, hanem hallottam, ahogy a székek fölcsapódnak, hogy voltak, akik elmentek. Ez a Metropolitanben történt. És aztán utána megmagyarázták nekem, hogy ezt ne vegyem személyesen, ez úgy van, hogy amikor elkezd a tűgöny lefele menni, akkor kirohannak, hogy elsőnek érkezzenek le a garázsba, mert akkor nem lesz dugó, és hamarabb tudnak kijönni. Én ezt nem tudtam. Az egy rémes érzés volt. Szóval ilyenek azért előfordulnak az emberrel.
Kiben alkotó emberként foglalkoztatja ez a kérdés, hogy mi marad meg, vagy mi marad meg a közönségben egy koncert után?
Foglalkoztat, de nem ez az én feladatom. Szóval én és a zenésznek és az előadó művésznek az a feladata, hogy a legmagasabb fokig próbálja a művet úgy interpretálni, ahogy ő érzi, és a saját érzés és saját személyiségét, a művet tegye a saját személyisége részévé, és aztán, hogy azt hányan követik, az egy ilyen szekunder dolog. Szóval én soha nem voltam megsértve, amikor kevesen voltak a nézőtéren, voltak ilyen előadásaim is. Az nem számít. Az, hogy csak 100-an, vagy 1000-en, vagy 5000-en hallanak, az teljesen mindegy, azokat kell magammal ragadni, akik ott ülnek. Persze ez is egy nagyon fontos dolog, hogy milyen a bevétel, hány jegyet adnak el. De én ezt átengedtem mindig a gazdasági igazgatóságnak.
Bizonyára tudják a hallgatóink is, hogy a szintén Kossuth Díjas Fischer Iván az ön testvére. Egymás között egyébként volt rivalizálás, vagy inkább ez egy ilyen szakmai diskurzus volt minden esetben?
Szakmai diskurzusra szoktunk követni. Éppen most telefonáltam vele a csodálatos mandarin ügyében, de ilyen téren ez nem volt. Én egész másképp képzeltem el a karmesteri pályafutást, mint ő, az ő számára ugye hát a megteremtett egy világot a fesztivál zenekarral, én pedig elsősorban opera karmester voltam, és különböző operaházakba jártam különböző előadásokat vezényelni, de hát mindegy, nem erről van szó. Én megkérdezem tőle, hogy ő hogy látja a zenét, hol vannak a technikai problémák, ez néha, de azt is be kell vallanom, hogy minél több dolgunk van, annál kevesebb időnk marad egymásra.
Mi az, ami még ezen kívül foglalkoztatja mostanában az alkotás szintjén is?
Az alkotás szintjén, hát mi nem vagyunk alkotók, de abban az illúzióba kell élnünk, hogy alkotók vagyunk. Szóval én most egyre inkább hiszek ebben. Tehát az én feladatom, hogy azt a darabot úgy játszam le, úgy közvetítsem a közönség felé, mint amit a szerző akart, és a szerző leírt. De én most azt úgy érzem, hogy ez nem elég, szóval, hogyha én egy darabot úgy vezénylek, ahogy le van írva, az túl kevés. Nekem azt a darabot a saját izzó meggyőződésemmé kell megváltoztatni, tehát nem azért játszok, most csak egy házszámot mondok, nem azért játszok ott egy fiszt, mert a zeneszerző egy fiszt írt oda, hanem mert én meg vagyok győződve arról, hogy annak a fisztnek ott a helye, és más nem is lehetne ott játszani. Természetesen ez az magamévá tevés, ez ritkán lehetséges, ez nincs, de ez erre kell törekedni. És én akkor érzem jól magamat, azokkal a darabokkal érzem jól magamat, ahol az az illúzióm van, hogy én is pontosan ezt szerettem volna leírni.
Fischer Ádám Kossuth Díjas karmestert hallották. Róma, Székesfehérvár és Székelyudvarhely után Budapesten látható Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. A Hűvösvölgyi úti Pannónia stúdióban látható tárlatról Rozgonyi Ádám kérdezte a Kossuth Díjas rajzfilmrendező özvegyét, Rubovszky Évát.
Marci készült egy több része, 13 részes sorozatot televízió számára, és ezt egy kanadai üzletember finanszírozta volna. Ennek elkészült az első epizódja, a teremtés, valóban 26 perc. És akkor a kanadai anyagi okok miatt nem folytatta, és ez torzóként itt maradt, mert a magyar államnak a 80-as években nem volt kedve a Bibliát finanszírozni, érthető okoknál fogva, és így ez torzó maradt. Most viszont ő ezt nagyon nehezen is fogadta el annak idején, mert rengeteg energiát és kutatást fektetett ebbe a filmbe, de hát készen lett, ugye az egész filmnek megvannak a forgatókönyvei, tehát ő tényleg nagyon komolyan csinálta. Nos, ez a 26 perc, ez így tehát torzó maradt, és én azóta, az elmúlt 5 évben azon munkálkodom, hogy a Marci életművét mindig is életben tartsam, és Tóth Norberttel, a kiállítás rendezőjével csináltuk meg az első kiállítást a Bibliából, ezt Rómában mutattuk be, a Kancellária palotában, ami vatikáni tulajdonban lévő épület. Szent év nyitó eseménye volt, nagyon sok egyházi ember is részt vett, tehát tulajdonképpen megméretődött a Marci Biblia filmje, mondhatnám úgy is, hogy egyházi körökben is. Egy rabbi szakértője is volt, tehát ezt a világot mondjuk a zsidó szemszögből is elfogadhatónak tartották. Szóval sajnos, hogy torzó maradt, de ez a kiállítás sorozat, ez tulajdonképpen megkapja a méltó helyét, mert utána Székesfehérváron, majd Székelyudvarhelyen mutattuk be, és most Budapesten. Ami még egy nagyon fontos dolog, hogy a Pannónia stúdióban. Marci 1960-ban, dr. Matolcsy György volt akkor a stúdió vezetője, lépett be a Pannóniába fázisrajzoló gyakornokként. És egész élete ehhez az épülethez kötődik, és az utolsó filmjét, a Toldit is itt fejezte be a Pannóniában. Tehát nekünk ikonikus az épület, fontosnak tartjuk, és most az épület fenntartói pedig szeretnének egy kvázi animációs központot kiépíteni, éppen azért, mert itt dolgoztak ugye a nagyok, itt volt a magyar rajzfilm a csúcsán, itt hozta a több száz nemzetközi díjat, ugye hát Marci filmje, a Sisyphus 1975-ben Oscar nevezést kapott, 81-ben pedig Rófusz Ferenc megkapta az első magyar Oscar díjat, mert ugye rajzfilm kapta az első magyar Oscar díjat, ezt is elfelejtik. Szóval a Pannónia filmstúdiónak, a magyar rajzfilmnek ez egy nagyon fontos központja, és ezért is örülünk annak, hogy itt tudtuk bemutatni, vagy tudjuk bemutatni a kiállítást. Az érdekes dolog ugye, hogy egy mozgó képről kiállítást csinálni, ez egy furcsa ellentmondásnak tűnik, holott nem az, mert hiszen az álló képek azok majdnem jobban rögzülnek, és segítik a mozgó képnek a befogadását. És a Tóth Norbert azt mondja, hogy kiállításra csak eredeti rajzokat lehet tenni, igaza van, és Marcinak az eredeti rajzai forgatókönyvei és rajzai szerepelnek a kiállításon. Ez tehát a kiállításnak a témája.
Jankovics Marcell az egyébként hogyan gondolkodott arról, amit animációs filmekben megvalósított, rögzített? Mindig nagy szerepet kaptak a filmjeiben azok az alakok, teremtmények, legyenek azok állatok vagy emberek, amelyek folyamatosan változnak, átalakulnak, egyik a másikból, mások az egyikből.
Mindig arra hivatkozott, ugye, hogy az orosz avantgárd mondta, hogy amikor két kép egymásra épül, akkor a közbülső stádium is értelmet kell, hogy kapjon, és jelentése legyen. És a Marci ebből indult ki, hogyha egy szerelmi történetben ugye két arcból két galamb lesz, akkor ugye ez a jelképé válik az az esemény, amit most éppen ott látunk. Tehát megemeli és fölemeli, hogy ez jelképpé vált, mert annyira fontos. Ő a mitoszokkal foglalkozott, ugyanúgy, mint Joseph Campbell, aki ugye aztán a csillagok háborújának lett a nagy atya, már szellemi atya, hogy ő is a mitoszokban látta mindig azt, ami a legfontosabb, aminek értéke van, amit tanul. Ugye ezt úgy mondják, hogy a mitoszok spirituális útmutató, mert hogy az, ami egyszer megtörtént és történetben olvashatjuk, az mindig érvényes ránk is, a mindennap alapokban, mert örökérvényű a mítosz. És Marci ebből indult ki, hogy mindig megemelni a valóságot egy mitológikus helyzetbe, mert annak van mondani valója. És akkor ezek az átváltozásoknak, ha mindig a képkockánként nézzük, akkor mindig közbűső állomásnak is valamilyen jelentése van.
Egyébként sok olyan félbe maradt alkotás van még, amit publikálni lehet, be lehet mutatni?
Hát hogyne. Ugye mi Rómában, Székelyudvarhelyen és Székesfehérváron is három terem volt. Az ember tragédiája, Biblia és a János vitéz. De most itt a Pannóniában csak a Biblia lesz, mert ugye a hely azért ez nem olyan bőséges. De ezt a három filmet csináltuk meg kiállításban, és vittük körbe. És előtte meg mondjuk még tudtunk kiállításokat csinálni Marci rajzaiból. Az Varsó, Prága, Pozsony, Bécsben volt egy ilyen roadshow kiállítás. Tehát Marcina nagyon sok anyagát tudjuk kiállítás formájában is bemutatni, és a filmjeit meg ugye állandóan vetítik, és látom a jelentésekből, hogy azért nem felejtik el, és még a mondák a magyar történelemből is nézője van ennek a sorozatnak is. Tehát az ember tragédiájáról tudom, hogy nagyon nagy siker, sőt vannak is közösségek, akik együtt nézik a filmet, és beszélnek róla, tehát ilyen társaságok alakulnak az ember tragédiája köré, a film köré. Tehát én úgy látom, és ez megnyugvással tölt el, hogy valóban élő az ő hagyatéka.
Ez büszkeséggel is tölti el?
Az igazság, hogy én annak örülök, hogy ő remélem, hogy látja, és tudja, hogy... Mert ő mindig félt attól, hogy megsemmisülnek a filmek, mert ugye a film az nem örök életű. Minden mű eltűnhet, minden mű elveszhet. És egyébként azt, hogy a filmarchívum a Rádú György vezetésével ugye rendszeresen digitalizálja a filmeket, egyébként a Művészeti Akadémiának a segítségével, ez egy nagyon fontos dolog, mert átmenti a legújabb technikába. Mikor ők csinálták ezeket a filmeket, akkor azok a filmanyagok levetíthetetlenek ma. Tehát ha nem digitalizálták volna ezeket a filmeket, nem lehetne eladni, nem lehetne forgalmazni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy így nem vész el.
Rubovszky Évát, Jankovics Marcell, Kossuth Díjas rajzfilmrendező özvegyét hallották. Vasárnap a Kóbuci kertben teljes egészében élőben szólal meg a Beatles 60 éves Revolver című albuma, amely már inkább stúdió kísérletként, semmint klasszikus koncertanyagként vált legendássá. Az országos Beatles találkozón a házigazda The Beats Tribute zenekar mellett Sárközi Dina is színpadra lép, a programot pedig Beatles Quiz és karaoke is színesíti. Rozgonyi Ádám az esemény főszervezőjével, Derecskei Zsolttal, a The Beats együttes alapítójával beszélgetett.
A Beatles Revolver című lemezének a tematikájára fűzzük fel az idei országos Beatles találkozót, és hát nem kisebb megtiszteltetés ért minket, illetve szerintem elmondható, hogy a magyarországi Beatles rajongókat a rendezvénynek a fővédnöke nem más, mint ennek a 60 éves albumnak a Revolver borítójának a tervezője, elkészítője, megalkotója Klaus Voormann, úgyhogy ez szerintem egy nagyon nagy megtiszteltetés, és egy tök jó üzenet arra, hogy még mindig friss és aktuális a Beatles, és még mindig működik. Úgyhogy mi a 4 órás kapunyítás után, a délután 4 órás kapunyítás után rögtön elkezdjük a Revolver című albumnak a dalaival a rendezvényt. Annyi különbséggel, hogy nem az eredeti számlistát fogjuk követni, hanem készítettünk egy olyan számlistát erre a koncertblokkra, ami egy koncerten működik jól. Úgyhogy ez lesz az első koncertblokk, és hát 2016-ban indult útjára az országos Beatles találkozó, és most 2026-ot írunk, azt hiszem, hogy ez egy szép kerek időintervallum, és így egy új szint szerettünk volna belevinni a rendezvénybe, így egy élő Beatles karaoke lesz a következő műsorszám. Ez azt jelenti, hogy bárki regisztrálhat, még most is folyik a regisztráció azokra a dalokra, amiket majd mi élőben fogunk játszani, és akkor a vállalkozó kedvű emberek, Beatles rajongók pedig elénekelhetik ezt a színpadon. Sok-sok szempár rájuk lesz szegeződve, és valószínűleg sok-sok mosolygó arc fog majd a közönség soraiból rájuk nézni.
Kik lesznek a fellépők?
A rendezvény házigazdájaként a Beatles Tribute zenekar lesz a házigazda. Mondhatnám úgy is, hogy mi leszünk a házigazdák, és ugyancsak a 10 évnek a relevanciáját, vagy a súlyát jelzendő idén az első női vendégművészt köszönhetjük majd a színpadon. Sárközi Dina fogja majd elvarázsolni a közönséget egy szóló akusztikus produkcióval majd a Beatles karaoke után. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy szuper kis koncertblokkot fog ő is összerakni magának, illetve hát a közönségnek. Én nagyon kíváncsi vagyok, és rögtön ezután pedig egy Beatles quiz veszi kezdetét, ahol elmúlt évekhez hasonlóan, de egy picit ellentétben, már nem csak nagyon rövid másfél másodperces töredékekből kell Beatles dalokat kitalálni, hanem lesznek más kérdés, vagy más ilyen rejtvény kategóriák, és kicsit érdemes leporolni a lexikális tudást is a Beatlesről. És hát a fő nyereménye ennek a quiznek nem más, mint az korábban említett Klaus Forman által dedikált Revolver Deluxe, ilyen dupla CD-s szett, úgyhogy azt hiszem, hogy picit emeltük a tétet a elmúlt évekhez mértem.
Miben látja az 1966-ban megjelent a Beatles lemeznek a jelentőségét, amely köré most szervezik az idei találkozót?
A Revolver azért nagyon fontos a Beatles életében, illetve nem csak a Beatles életében, hanem az egész rock történelem életében, mert ez az első olyan Beatles lemez, amit már nem vittek színpadra. De erről már nem játszottak dalokat, bár megjegyzem, hogy a Rubber Soul-ról sem, ami a Revolver előtt megjelent Beatles album, illetve most így hirtelen nem tudnék mondani a Rubber Soul-ról sem olyan számot, amit a Beatles élőben színpadra vitt, de minden esetre az első olyan album, amit nagyon sok szakmabeli, nagyon sok zenei újságíró már a pszichedélia felé hajló albumnak, vagy egyenesen már az első pszichedelikus albumnak tekint, pszichedelikus rock albumnak, és valóban ez a dalgyűjtemény, amit a Beatles megalkotott a Revolver című nagy lemezre, ez nagyon színes, és mégis teljesen koherensen szerepel egy korongon.
Akkor tehát például a Yellow Submarine az sohasem hangzott el élőben az együttestől koncerten?
Így van, ezt Ringo Starr ugyan a mai napig előadja a koncertjein, de akkor ott a 60-as években a Yellow Submarine az nem került színpadra, hiszen nem tudták volna előadni négyen. Ahhoz kellett volna egy szimfonikus zenekar, vagy egy rezes banda, ami ugye megszólal a Yellow Submarine alatt egy pillanatra, meg a hangeffektek, szóval ezt nem tudták volna úgy reprodukálni a színpadon, ahogy a lemezen szól. Ez nagyon nehéz lett volna, és ugye mivel 1966-ban a Beatles 66 augusztusában befejezte a koncertezést a legendás San Francisco-i Candlestick Park koncerttel, így ők már nem is kísérleteztek tovább azzal, hogy megszólaljanak azok a dalok, amiket ez idő után alkottak, és hogyha valaki visszaemlékszik mondjuk a japán koncertjükre, ahol nagyon meglepő módon megpróbálták a Yesterday-t egy ilyen négytagú kombózenekar felállással eljátszani. Ugye a Yesterday-ben egy nagyon komoly vonós négyes kíséret van, hát merőben más a Beatles élő előadása a Yesterday-ről, mint amit egyébként a lemezen lehet hallani. Fura is, és hát kicsit úgy kifejezve megvan a saját bája annak is, de azért az nem az igazi.
Azért nem szólt annyira tragikusan rosszul talán a koncerten.
Nem, bár ugye a részben azért is fejezték be a koncertezést, mert saját magukat se hallották az őrjöngéstől, úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy befejezzék a turnézást.
Derecskei Zsoltot, a The Beats együttes alapítóját, az országos Beatles találkozó főszervezőjét hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió kulturális válogatását hallották, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán nevében is köszöni figyelmüket, Zsámboki Zsolt.
Kulturális híreket hallottak.